Áldás békesség, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek testvéreim, énekeljük 514. számú dicséretünk. 514. számú dicséretünk, szép húsvéti énekünk így kezdődik. Győzelmet vettél, ó feltámadott. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, így a helyünkön maradva imádkozzunk. Jézus Krisztus, úgy állunk meg most előtted, hogy dicsőítünk téged azért, mert te föltámadtál a halálból. És ezzel elvégeztél mindent. Beteljesítetted a megváltást. Nyilvánvalóvá tetted isteni dicsőségedet. Minden tanítványod szeme láttára. Legyőztél mindent. Legyőzted a bűnt. Legyőzted a félelmet. És legyőzted utolsó ellenségünket. A halált is. Ezért kérdezzük, halál, hol a te fullánkod, hol a te diadalmad? Köszönjük, hogy olyan életet szereztél meg a számunkra, amiről mi magunktól nem is álmodhatnánk. Kérünk azért feltámadott Jézus Krisztus, hogy te magad állj meg itt a középen, vedd igénybe az emberi beszédet, szólalj meg azon keresztül, szólíts meg minket ott, ahol vagyunk, ennek a hétnek a közepe felé járva. Te tudod azt, hogy mit szeretnél kimunkálni bennünk. Te látod azt, hogy kikké szeretnél formálni bennünket. Te látod azt is, hogy milyen bukások vannak mögöttünk. Sőt, te még azt is látod, hogy milyen bukások vannak előttünk. És ezzel együtt, ezekkel együtt is te szeretsz bennünket, hívsz magadhoz minket, megszólítasz minket. Terved van az életünkkel. Szeretnél használni bennünket, és emberek halászaivá tenni. Könyörülj rajtunk, hogy ebben a csöndes esti órában meghallhassuk a szót, úgy, mint nekünk szóló beszédet, amely tőled jön, gyönge emberi beszéd közvetítésével. Hallgass meg, kérünk, őszinte könyörgésünk. Amen. Isten igéjét olvasom úgy, ahogyan írva található Máté evangéliumának a 7. fejezetében, a 13. verssel kezdődően, Lukács evangéliumának a 13. fejezetében, a 22. verssel kezdődően, és János evangéliumának a 14. fejezetében, a 4. verssel kezdődően. Így szól hozzánk Isten igéje. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz. És sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik megtalálják azt. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón. És így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja majd nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához. Csak én általam. Amen. a héten a szolgálatról hallunk tanításokat. És tegnap este hallottuk, hogy ha valaki szolgálni akar, annak tanítványnak kell lennie. Senki nem szolgálhat Jézusnak úgy, hogy nem a tanítványa. Éppen ezért ezeken az estéken most azt a kérdést tesszük föl, hogy mit is jelent Jézus tanítványának lenni. És ezt a tanítványok életének három fontos eseményén keresztül vizsgáljuk meg. Ez a tanítványnak az elhívása, a tanítvány felelete az elhívásra, és a tanítvány kiküldetése. Tegnap hallottunk a tanítványoknak az elhívásáról. Láttuk azt, ahogyan Jézus elhívja Simon Pétert, a tanítványt. És ma tovább fogunk menni, és megnézzük azt, hogy mi a tanítványnak a felelete erre az elhívásra. És most azért mégis bevezetőképpen még tisztázzuk, kicsit mélyítsük azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen az elhívás. Hogy mire hívja el Jézus a tanítványait. Mert amikor elhívásról beszélünk, akkor annak az elhívásnak van egy honnanja, meg van egy hovája. Jézus, amikor elhívja Pétert, akkor a háló mellől hívja el őt. És ahova elhívja őt, vagy amire elhívja őt, az pedig az, hogy emberek halászává legyen. Ha most egyszerűen akarnám elmondani nektek, és egyszerűen akarom elmondani, akkor azt mondanám, hogy az a feladat, amelyet Péter kap, az, ami ugyanúgy Jézus feladata is volt, hogy hirdesse az Isten országának az evangéliumát. És tulajdonképpen, ha az egyháznak a feladatát és az egyháznak a szolgálatát meg akarjuk vizsgálni, és rá akarunk kérdezni, hogy tulajdonképpen mi is az egyháznak a feladata, akkor talán hajlamosak vagyunk arra, hogy itt több feladatra gondoljunk. Vagy arra gondoljunk, hogy az egyháznak különböző feladatai vannak. De ez nem így van. Az egyháznak egyetlen egy feladata van. Az, hogy az Isten országának az evangéliumát a föld végső határáig hirdesse. Minden, ami az egyházban történik, mint feladat, az tulajdonképpen ezért az egyetlen egy feladatért történik. Akármilyen szolgálatot végez valaki, az tulajdonképpen a nap végén mindig ehhez járul hozzá, hogy az Isten országának az evangéliuma hirdettessék. Ez az egyháznak az egyetlen feladata és küldetése. Ezt viszont kétféleképpen kell megtenni az egyháznak. Egyrészt valóságos prédikációban hirdetnünk kell az Isten országának az eseményét. Azt, amit Jézus hirdetett, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, és az, ami ebben benne van. Amit ez a kijelentés jelent, hogy elközelített az Isten országa. Erről hallottunk az első este, amikor hallottuk azt, hogy ez azt jelenti, hogy az Istennek az emberhez való viszonya végérvényesen megváltozott. Ez tulajdonképpen az Isten országának az evangéliuma. És az, ami ebből az ember számára következik. Ezt egyrészt prédikálnunk kell szóban. Másrészt viszont a cselekedeteinkkel is, tulajdonképpen az egész életünkkel hirdetnünk kell. Ha szimbolikus nyelven akarnám megfogalmazni, akkor csak Jézus tudnám idézni ebben, és azt mondanám, az egyháznak a küldetése, hogy a világ világossága legyen. Ezért mondja Jézus azt a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást nem azért gyújtják, hogy a véka alá tegyék, hanem azért, hogy a lámpa tartóra, és ott világítson az embereknek, akik a házban vannak. Ez az egyház feladata, hogy a világ világossága legyünk. És erre a feladatra azért van szükség, és azért kapta az egyház ezt a megbízatást, mert ha szétnézünk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy ebben a világban sötétség van. Ennek sokféle dimenzióját meg lehetne nézni. Láthatjuk azt, hogyan sötétség van a belső szobákban, ahol az emberek magukban vannak és magányosak. Láthatjuk azt, hogyan sötétség van férfi és nő között ebben a kapcsolatban, a férfi és nő közötti kapcsolatban. Ahogyan sötétség van házasságokban. Ahogyan sötétség van szülő és gyermek kapcsolatokban. Ahogyan sötétség van ember és az ellensége közötti kapcsolatban. Adós és hitelező között. Nemzet és nemzet között. Tulajdonképpen az egész világot beárnyékolja ez a sötétség. És ott, ahol sötétség van, ott szükség van a világosságra. És ekkor fordul Jézus a tanítványai felé, és azt mondja nekik, hogy ti vagytok a világ világossága. Amikor egyszer több ezer ember tanít, és az emberek megéheznek, és a tanítványok jelzik, hogy éhes a sokasság, akkor Jézus ránéz a tanítványra, és azt mondja nekik, hogy ti adjatok nekik ennit. Tehát az egyházzal szemben ott van egy követelés, egy parancs, hogy ti adjatok enni a világnak. Ti legyetek a világ világossága. És ez talán az egyik leginkább félreértett parancs az egyházban. Hogy hogyan is legyünk a világ világossága. Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy nagy elhatározás kell ahhoz, hogy valaki világosság legyen a világban. Tehát egy jó szándékú ember, valaki, aki egy kellő pillanatban egy igehirdetés hallgatva áthevült, arra jusson, hogy mostantól kezdve szeretne világosság lenni a világban. És mint egy földgyűri az ingúját, és azt mondja, hogy akkor eljött az ideje annak, hogy jó ember legyek. Vagy hogy jó keresztény legyek, és hogy világosság legyek a világban. És ez látszólag úgy fog tűnni egy ideig, mintha világosság lenne. De ez nem valódi világosság. Mert az igazi világosság nem így jön el. Az igazi világosság az belülről jön el. Az belülről világlik kifelé. Ha az emberben belül megváltozik valami. Jézus azt mondja, hogy a test lámpása a szem. És hogyha a szemed tiszta, akkor az azt jelenti, hogy benned is tisztaság és világosság van. De hogyha a szemed sötét és tisztátalan, az azt jelenti, hogy benned is sötétség van. Ez azt jelenti, hogy az emberből az sugárzik ki, ami benne van. Ezért mondja azt Jézus, hogy ha a benned lévő sötétség világosság, mekkora akkor a sötétség. Az sugárzik ki az emberből, ami ő benne van. Ha világosság akar lenni az egyház a világban, akkor benne kell, hogy világosság legyen. Ott, az emberi léleken belül. És ez a világosság, ez csak úgy tud megvalósulni, ahogyan arról tegnap este hallottunk. Hogyha valakiben ott van ez a rendezettség, ez a tisztaság, amire Jézus a tanítványait elhívja. Itt egészen pontosan Simon Péternek a helyzetére gondolok. Gondoljatok bele újra Simon Péternek a helyzetébe. Tegnap azért részletesen áttekintettük, hogy mi is történt ott a Genezáreti tavon. De ennek az embernek ott, azon a tavon, abban az órában az egész élete tisztázódott. Mindene. Tisztázást nyert a jelene. Hiszen egészen addig a saját szavára vetette ki a hálót. Jézus oda megy hozzá, mondja neki, hogy vesd ki a hálódat, és erre veti ki a hálóját. Ezáltal tisztázódik a jelene. Ott abban az órában ennek az embernek tisztázást nyert a teljes múltja. Lehet, hogy bűnös ember volt mindez idáig, de Jézusnak terve van vele. És az azt jelenti, hogy innentől kezdve el van törölve a múltja. Mintha nem létezett volna. Teljesen szabad tőle. Nem határozza meg. Tisztázódott a múltja. És miután ott tudja hagyni a hálóit a parton, és hagyja, hogy ezt más intézze el, és nem kell neki azzal törődnie, mert tudja, hogy ezentúl róla Jézus fog gondoskodni, ebben kifejeződik az, hogy az ember a tudatába került annak, hogy el van rendezve és tisztázva van a jövője is. Itt van előttünk egy emberi alak, akinek tisztázva van a múltja, tisztázva van a jelene, és tisztázva van a jövője. Úgy is mondhatnám nektek, hogy egy ember, aki megbékélt a jelenével, megbékélt a múltjával, és előre megbékélt a jelenével, mert tudja, hogy bármi jön vele szembe, minden Jézustól jön. Mindent a mesterétől fogad el. Egy olyan ember áll előttünk, aki megbékélt minden idődimenzióval. Megbékélt a teljes létével. A múltjával, a jelenével és a jövőjével is. És hogyha valaki megbékélt a múltjával, a jelenével és a jövőjével, nos, annak az embernek teljes békessége van. Erre az állapotra használja az Ószövetség azt a kifejezést, hogy shalom. Teljes békesség. Az ilyen embernek békessége, vagy az Új Szövetség kifejezésével üdvössége van. Ezért mondja azt Jézus arra a nyomorult vámszedőre, Zákeus, hogy ma lett üdvössége annak a háznak. Az ilyen ember békességet nyer. Tulajdonképpen ez az üdvösség. Ez az üdvösségnek a kezdete. Majd erről még fogok mindjárt beszélni. De így kezdődik, hogy valakinek tisztázódik az élete. A múltja, a jelene és a jövője. Teljes békességet nyer az illető. De látnotok kell azt, hogy ennek az egész békességnek az alapja, az egyetlen alapja, az a bizalom. Ez csak ettől függ. Ez nem egy emelkedett órában történik meg. Ez nem valami önszuggesszió hatására következik be. Ez azon az egyszerű tényen alapszik, hogy Simon Péter rábízza magát Jézusra. Bibliai összefüggésben csak így beszélhetünk békességről. A Biblia tanítása szerint békessége annak van, aki teljesen rábízza magát Istenre. Itt mi fogalmaink között, aki teljesen rábízza magát az élő Jézus Krisztusra. Mindenét. A jelenét, a múltját, meg a jövőjét is. És hogyha valakiben ez megtörténik, nos, abban az emberben világosság lesz. És abból tulajdonképpen ez a békesség kezd el kiáradni. Jézus az Isten országának a fogalmát azt kétféle értelemben használja. Az egyik értelem az a nagy változás, ami bekövetkezik, és amiből a tanítványok még keveset értenek. Az, hogy ő megnyitja az utat minden megtérő bűnös számára az Istenhez, az Atyához. Ez az Isten országának az első jelentése. De hogyha valaki ezt elhiszi, ha valakinek a számára ez valósággá válik, hogy neki rendezett a kapcsolata Istennel, abban is ott lesz az Isten országa, és az elkezd belőle kiáradni. És az egy emberen keresztül, akiben ott van az Isten országa elkezd terjedni ott, ahol van. Abban az emberben békesség van, abban az emberben megváltozott valami, és ez elkezd kisugározni a környezetére. Ebből következik minden változás az életében. Ezért van az, hogy Jézusnak a tanítványai, azok nem félnek például az ellenségeiktől. Azért nem félnek, mert nem félnek a jövőtől. És mivel nem félnek az ellenségeiktől, nincsenek rákényszerítve arra, hogy gyűlöljék őket. Így lesznek szabadok. De ennek az alapja az, hogy ők a jövőjük tekintetében teljesen Jézusban bíznak. Tehát látjátok azt, ezt azért mutattam be nektek, hogy lássátok ezt, hogy itt nem egy nagy elhatározás születik meg valakiben, hogy én mostantól kezdve jó ember leszek, és fölgyűri az ingjét. Én mostantól kezdve világosság leszek a világban. A világosságnak benned kell megszületnie. És ha benned világosság van, ha a te helyzeted rendezett lesz Istennel, akkor az kezd el majd kiáradni belőled. És olyan lesz az egész, mint a mustármag, ami mindennél kisebb, kicsiben kezdődik, és utána óriási fává lesz. Így terjed és így árad ki az Isten országa. És az egyháznak ez a küldetése. És ebben senki nem bújhat el, amögé, hogy az egyháznak ez a kollektív küldetése, mintha ez egy nagy közös feladat lenne, mert az, de oly módon közös, hogy mindenkinek egyénileg a feladata. Ott, ahol te vagy, ott a kérdés az, hogy benned ott van-e ez a békesség. Benned ott van-e az Isten országa. És ez rajtad keresztül elkezde kiáradni a világba. Erre hívja Jézus tulajdonképpen a tanítványait. Tehát az elhívás fogalmánál ezt tisztáznunk kell. Hogy az egész tanítványi körnek, és rajtuk keresztül voltak éppen az egész egyháznak az elhívása, az arra vonatkozik, hogy az egyház a világ világossága legyen. Isten országa legyen ebben a világban. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ezt a beszédet hallva, vagy ezeket a gondolatokat hallgatva, meg úgy általában is, tulajdonképpen mindenki szeretné ezt a sálomot. Mindenki akarja ezt a békességet. Mindenki erre vágyik, hogy így békessége legyen. Jézus szerint azonban az ember tulajdonképpen végső soron csak kétféle állomásra érkezhet meg. Jézus szerint kétféle végállomás van. Az egyik az a békességnek a helye, a sálomnak a helye. A másik pedig a békétlenségnek a helye. Ez az, amit Jézus kárhozatnak is nevez. Mi általában a kárhozat meg az üdvösség fogalma alatt csak valami halál utáni kategóriát szoktunk érteni, ami majd egyszer eljön. De Jézus nem így beszél a kárhozatról. Azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. És azt mondja, hogy aki nem hisz, az már ítélet alatt van. Halál után csak kiteljesedik. De ezek itt és most jelenlévő kategóriák. Tulajdonképpen kétféle állapot. Az egyik a békesség helye, a másik pedig a békétlenség helye. És ennek a békétlenségnek a képi megfogalmazása is a tűz. A tűz, ami ott éget belülről egy embert. Az a tűz, az a békétlenségnek a szimbóluma. Annak a szimbóluma, ami ott van egy emberben, és égeti őt belülről. És fölemészti őt. Mert nincsen megbékélve a múltjával, nincsen megbékélve a jelenével, és nincsen megbékélve a jövőjével. Ez a békétlenség, ez már itt elkezdődik. És hogy közeledik valaki a halálhoz, ez egyre csak teljesebb lesz. És a halállal, mint végső állapottal, ez teljesen csak kiteljesedik. Ez az Isten nélkül létállapot lesz, amiben már semmi békesség nem lesz, és esély sincs a békességre. Amiről Jézus beszél, az az, hogy ez a két út van. Az egyik az a békességnek a helyére vezet, a másik pedig a békétlenségnek a helyére. És mivel két hely van, ahova meg lehet érkezni, ebből az következik, hogy valójában csak két út létezik. Az egyik az, ami a békességre vezet, a másik az, ami a békétlenségre vezet. Mi ez a két út? Nos, ezt mondja Jézus. Menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amelyik a kárhozatba visz. és sokan vannak, vagyis a békétlenség helyére, és sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, amelyik az életre vezet. És kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kétféle helyre érkezhetünk meg, és ehhez kétféle út van. Az egyik a keskeny út, a másik a széles út. És itt nagyon kell vigyázni. Mert a keskeny útra a legtöbben azt gondolják, hogy a keskeny út, a legnagyobb jó szándékkal gondolják ezt, de a legtöbben azt gondolják, hogy a keskeny út az azt jelenti, hogy megpróbálom megtartani a törvényt, hogy betartom a magasabb rendű erkölcsiségnek az elveit. De Jézusnak a tanításaiból nyilvánvaló, hogy nem ezt jelenti a keskeny út. Az út Jézus maga. Ezt mondja magáról, én vagyok az út. Senki nem mehet az atyához, ami a békesség helye, csak is én általam. Én vagyok az az út, amelyik az atyához vezet. Azt mondja egy másik helyen, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Ha valaki rajtam átmegy be, az bejár és kijár és legelőre talál. Ez a Jézussal való élő, eleven kapcsolatot jelenti. Azt, amikor valaki kapcsolatban van a feltámadott Jézussal, és teljesen rábízza magát. Őt követi mindenben, minden élethelyzetben, minden órában, folyamatosan ráfigyel. Az, amiről Jézus beszél akkor, amikor azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. És hogyha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Itt egy kapcsolatról van szó. Ez a keskeny út. És ezen kívül minden más út, csak a széles út. Ami a békétlenségre vezet. A békességre ez az egyetlen út vezet. A Jézusban való teljes bizalom, és minden más a békétlenség felé vezet. A teljes morál nélküli út nyilvánvalóan oda vezet. De nézzétek meg annak az atyának, akinek volt két fia, ez a két fiú. Ők is, az egyik fiú szemmel láthatólag teljes minden morált mellőzött, de a másik nem. Ő otthon volt, és megtartotta a háznak a szabályait. És közben mégsem volt békessége. Így is járhat valaki a széles úton. A keskeny út az azt jelenti, hogy valaki szeretett kapcsolatban van az atyával, és ő ráfigyel. Ez teljesen más, mint ami a nagyobbik fiúnak a hozzáállása volt. Nos, ez a két út lehetőség van tulajdonképpen. És én azt hiszem, hogy sokan vannak, akik szeretnének járni a keskeny úton. Akik szeretnék ezt a kapcsolatot a feltámadott Jézussal, ő benne bízni. És így élni az életet. És talán föl is hevül az emberek lelke, amikor ezt hallják, és azt mondják, hogy igen, ez az, amit én is akarok. Az Emmausi tanítványok is ezt kérdezték az úton Jézustól, hogy vajon nem hevült, vagy ezt kérdezték egymástól, hogy vajon nem hevült a lelkünk, amíg hallgattuk Jézus az úton. És sokan vannak, akinek így hevül a lelke, és akarják ezt. És tesznek is egy lépést a keskeny úton. Aztán eltelik egy kis idő, esik az eső, fúj a szél, éget a nap heve, jönnek a madarak, és tesznek egy lépést a másik úton. Lépnek egyet a keskeny úton, és lépnek egyet a széles úton. Lépnek egyet úgy, hogy Jézus akaratát keresik, és talán lépnek egyet úgy, hogy a maguk akaratát. Valamiben rábízzák magukat Jézusra, valamiben nem bízzák rá magukat. Egy valamiben rábízzák magukat, például a jövőjük vonatkozásában, egy másik ügyben, szintén a jövőjüket illetően nem bízzák rá magukat. Egyszer így lépnek, egyszer úgy lépnek. És az egyszer így, egyszer úgy, ez valójában nem vezet békességre. Ezek az emberek, akik így próbálkoznak, és mondják, hogy hát alkalmasint így járok el, ők jönnek és nem értik azt, hogy hát miért nincs békessége. Éppen ezért nincs. Mert ezt nem lehet így, hogy egyet a keskeny úton és egyet a széles úton. Ez teljes bizalmat igényel, teljes odaadást igényel. És tulajdonképpen itt a kérdés, hogy mi hiányzik ezeknek az embereknek az életéből. Azt mondja Jézus, hogy menjetek be a szoros kapun, és hogy keskeny az az út, meg szoros az a kapu, ami az életre vezet. És itt, amikor erről beszélünk, hogy keskeny a kapu, meg szoros az út, akkor észre kell vennünk azt, hogy nem csak arról van szó, hogy az út keskeny. Általában erre szoktunk gondolni. De az a keskeny út, az egy szoros kapuval kezdődik. És a szoros kapu itt egy szoros döntést szimbolizál. Egy nehéz döntést. Azt, hogy el kell dönteni, hogy igazából te hova akarsz megérkezni. Sokan vannak, akik úgy elvileg vágynak a békességre. Akik úgy elvileg szeretnék ezt a dolgot. De közben nem hajlandóak arra, hogy hozzanak egy világos döntést arról, hogy ők igazából hova is szeretnének megérkezni. És hogyha te nem döntöd el azt, hogy te végső soron melyik helyre akarsz megérkezni, a békesség helyére vagy a békétlenség helyére, akkor ne csodálkozz, hogy a végén automatikusan a békétlenség helyére fogsz megérkezni. Azt mondja Jézus, hogy ez döntést kell hozni. Azt kérdezi egy helyen Jézus, hogy ki az közületek, aki, hogyha tornyot épít, akkor nem számolja ki előbb a költségeket. Hogy nehogy miután az építkezést elkezdte, ne tudja befejezni, és az emberek gúnyolni kezdjék őt, és azt mondják, íme az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Tulajdonképpen erről van szó. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy gyertek, építsük meg a békesség házát. Ezt a sálamot mi is akarjuk. Ez jó. De nem számolják ki a költségeket. Nem számolják ki, hogy van-e rá fedezetük. Hogy van elég, szimbolikus nyelven szólva, pénzük arra, hogy befejezzék. Hogy készek-e minden áldozatra. Mert az a kapu, a szoros, azon nehéz bemenni. Azon a kapun, amikor átmegy valaki, akkor sok mindent föl kell adni. A jövőjét illetően föl kell adni az önhatalmát. Mi a jövőnket önmagunkban akarjuk elrendezni. A saját hatalmunkkal akarjuk biztosítani és elrendezni a jövőnket. És amikor valaki átmegy ezen a kapun, föl kell adni az önhatalmát. Mert innentől kezdve egyedül Jézusnak a hatalmától akar függeni. Ha valaki át akar menni azon a kapun, föl kell adni a múltját illetően az önigazságát. Egészen eddig a saját igazságával próbált meg érvényesülni. És talán még Isten is úgy állt, hogy bizonygatta maga igazát. De ha valaki át akar menni ezen a kapun, föl kell adni a saját igazságát. Nincsen többé. Ami igazsága van, az Jézus igazsága. És hogyha valaki át akar menni ezen a kapun, akkor föl kell adnia az önszeretetét a jelenére vonatkozóan. Az önakaratát, ami valójában az önzése. Ezeket föl kell adni. Sokan akarják a békességet, sokan akarnak megérkezni a békesség helyére. De nem számolnak azzal, hogyha oda akarnak megérkezni, ezeket föl kell adniuk. Ez az ár, amit fizetniük kell azért, hogy békességük legyen. És hogyha ezt az árat nem hajlandóak megfizetni, nem lesz békességük. Erről kell hozni egy döntést. Itt kell feleletet adni az elhívásra. Mert valójában kiderül az, hogy az elhívás, ez egy örömre szól. Egy békességre szól. De ennek az elhívásnak ára is van. Ezeknek a tanítványoknak mindent föl kellett adniuk. Akkor, amikor követték Jézust. Ezt a hármat biztosan föl kell adni. Az önhatalmat, az önigazságot, meg az önszeretetet. És hogyha erre nem vagy képes, akkor nem tudsz a tanítványává válni. Akkor nem tudsz utána menni. Ez valójában egy identitásbeli kérdés is. Hogy az ember hogyan tekint önmagára. Nézzétek meg, itt volt az előbb az elhívás története tegnap este Simonnak. És azt mondta ennek a történetnek az elején, hogy amikor Jézus mondja neki, hogy menj és vesd ki a hálódat fogásra, akkor Simon ezt válaszolja, hogy mester, egész éjszaka haláztunk. Ott még mesternek szólítja, az is nagy szó. De utána, amikor megvan a halfogás, és ott ficánkolnak a halak, és egyszer csak fölemeli a tekintetét Jézusra, akkor meg azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Mesterből Úr. Itt egy nagy különbség van. El kell dönteni, hogy kicsoda a számodra Jézus. Hogy kész vagy-e föladni mindent érte. Mert onnantól kezdve, hogy Simon kimondta ezt, hogy Úr, ebben benne van az, hogy ő mindent kész hátrahagyni érte. És így is cselekedett. Amikor Jézus elhívta Simont, akkor ott volt Kapernaumban. Aztán tovább ment onnan. Jézus most itt van, és hív téged. Ezek kapuk és lehetőségek, amik megnyílnak. De nem sokszor egy életben. És amik megnyílnak, idővel be is zárulhatnak. Azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És ha egyszerűen akarnám mondani, akkor azt mondanám nektek, hogy térjetek be az Isten országába. Hogy menjetek be, mert most nyílt ki a mennyek országának a kapuja. Menj be a békesség helyére, mert most van lehetőséged arra, hogy bemenj. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy vigyázzatok. Az idők gonoszak. Ma van a kegyelem ideje. Ime most van az üdvösség napja. Egyszer Jézus megkérdezték arról, hogy sokan vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. És Jézus csak ennyit válaszolt. Igyekezzetek bemenni. Nem az számít, hogy sokan vannak-e, vagy kevesen. A kérdés az, hogy te bemész-e a békességnek a kapuján. A Mester itt van, és hív téged. Ez egy elhívás, ami teljes önátadást követel, de cserébe teljes békességet kínál. Az a kérdés, hogy te mit felelsz erre a hívásra. És ez a te döntésed és a te szabadságod. Ez a kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy te hova akarsz megérkezni, és milyen árat vagy kész ezért fizetni. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy te hívsz bennünket, hogy egyáltalán ott vagyunk a te látóteredbe, hogy megszólítottál minket, hogy megállsz mellettünk, hogy nem válogatsz, hogy nem szűrsz meg bennünket előzetesen a múltunk alapján, hanem valamennyünknek fölkínálod ezt az üdvösséget. És látod azt is, hogy szeretnénk követni téged, de ettől a szoros kaputól, hogy fölmérjük, hogy ez mibe kerül, és hogy készek vagyunk-e megfizetni, ettől óckodunk és félünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne féljünk. Hogy legyen bennünk nagyobb a benned való bizalom és a bátorság. Hallgass meg, kérünk. Őszinte könyörgésünk. Amen. Gyertek testvéreim! Énekeljük 823. számú dicséretünk. 823. számú dicséretünk így kezdődik. Jézus hív, bár zugma rajlik, életünk vattenger.
Tisztán hallni
Budapest békességet. Szép estét kívánok!